Jó rádozást mindenkinek ezen a pénteken is Szuppán Marcival, a Píktől ülünk itt a stúdióban, és az elmúlt időszak fintek híreit, trendjeit szedte csokorba tulajdonképpen, és mondtam is neked, van itt vagy 6 kategória, nem tudom, hogy tudunk majd mindenre időt keríteni. Kezdjük rögtön a konferenciákkal, meg az aktualitásokkal. Ugye már végülis ezek a konferenciák meghatározzák, megmutatják, hogy végülis miről szól a fintek, meg milyen trendek vannak.
Hát igyekeznek, és hoztam 2+1 olyat, ami már bizonyított az elmúlt években, és tényleg elég színvonalas konferenciákról beszélünk, és aki érdeklődik a téma iránt, esetleg ebben a szakmában dolgozik, vagy pénzügyi területen dolgozik, mindenképpen érdemes eljönni a konferenciára, de egyébként utána be is számolunk ezekről. Az egyik ilyen a legfiatalabb az e-finance és fintech fesztivál. Ez most lesz szeptember 9-én. Itt 15 országból várnak előadókat is, több országból, vendégeket is sok országból. Ez egy hibrid konferencia lesz. Fintech.hu-n írtunk is róla egy rövidet. Én szerintem a hibridséget kihasználva az online részre mindenképpen érdemes jelentkezni. Ha más nem azért, mert én is előadok. Családi bankolás lesz a téma, és nem is kifejezetten ennek a praktikái. Erről is beszélünk, de inkább olyan viszonylatban, vagy olyan kontextusban helyezzük majd ezt, hogy helyezzem majd ezt, hogy amiről itt is beszéltünk többször egyébként, hogy miért lehet ez komoly kihívója, és miért ez az egyik legkomolyabb veszély az inkumbens bankok számára, és hogyan tudnak erre megoldást találni. A másik ilyen konferencia, ami milyen kedves nekem egyébként, és most egy 8 év után térek oda-vissza, a kártyapiaci konferencia, ez talán az egyik ilyen legősibb magyar banki témákat feldolgozó konferenciája. Itt 2013-ban tartottam egy előadást a PIK kártyáiról, azt hiszem, hogy egy ilyen 100 ügyfelünk volt akkor, éppen, hogy elindultunk, 2013, de lehet, hogy annyi ügyfelünk se volt még egyébként, szerintem lehet, hogy nem volt még ügyfelünk, amikor ezt az előadást tartottam.
Akkor hány országban voltatok, de akkor nagyon kevés.
Hát véletlenül egy országban, nem nagyon hiszem, hogy Magyarországon kívül bárhonnan máshonnan lett volna ügyfelünk. Úgyhogy most oda visszatérek újra, és kicsit a tematikát is közösen építjük föl. A konkrét téma, amiről beszélni fogok, az pedig amiről szintén volt itt téma, de nyilván nem unalmasan ezt fogjuk ismételni, a fejleményeket is belepakoljuk, illetve egy kicsit megint csak az inkumbensekre kihegyezve helyezzük kontextusba a trónfosztás a hitelkártyapiacon. Tehát megnézzük azt, hogy a hitelkártyapiacra milyen nehézségek leselkednek, és milyen új kihívók, akár konkrét cégek, akár jelenségek vannak a fintech piacon. És a harmadik konferencia, amit nagyon röviden említenék meg, mert ez még a kártyapiac is arrébb van még, azt mondja, október lesz.
November
ráadásul.
November 24-25.
A portfóliónak a szokásos banking tech konferenciája, ahol pedig egy rövid összefoglalót fogok bemutatni az open banking piac alakulásáról, és az open bankinggel kapcsolatos nagyon érdekesnek, és így, hogy én vezetem, provokatívnak ígérkező kerekasztalát fogom vezetni. Ez tavaly is sikerült kicsit egymásnak ugrasztani a szereplőket. Én egyébként majdnem, hogy azt mondom, hogy jobban szeretek kerekasztalt vezetni, sőt, jobban szeretek kerekasztalt vezetni, mint előadni egyébként. A kerekasztal részvétel az, mondjuk ezen a képzeletbeli dobogón a harmadik helyen van. Én mindig egy jó kihívásnak veszem azt, hogy kicsit összeugrasztani ott a résztvevőket, és ha valami, akkor az open banking az, ahol össze lehet ugrasztani szereplőket, mert hogy még mindig nagyon gyerekcipőben jár a piac.
Fesztiválok, konferenciák, események után akkor a BNP, és ha már azt mondod, hogy a hitelkártyáknak ugye az alkonya, akkor többek között fenyegeti, az például ez a BNP jelenség.
Abszolút a BNP jelenség.
De szépen kötöttem össze.
Na, nagyon. Ez
Amazonnak kezdjük.
Én sem tehettem volna jobban, és most spoiler, vegyük ezt egy spoilerezésnek, mert ugyan a listában így volt, de ha már átkötés, akkor tegyünk még rá egy lapáttal. Volt az elmúlt 2-3 hétben egy olyan hírünk, hogy a kanadai Scotia Bank a hitelkártya adósságait, vagyis az ügyfelek hitelkártya adósságait átstruktúrálja BNPL logikával, és azt mondja, hogy 3, 6 vagy 12 hónapos egyenlő kamatmentes részletekben, vagy minimális díjakkal ellátott részletekben is vissza lehet törleszteni, nem a szokásos hitelkártyás lejárt az időszak és ad vissza azonnal, vagy ráterelem a 30-40-50%-os kamatot logikával. Azért mondom, hogy azért vettem ezt az Amazonnal szemben előre, kétségkívül az a legnagyobb hír az elmúlt időben, mondjuk a Apple Pay Later után.
Ez itt egy komplett vevő halászat, vagy fogyasztó halászat.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy fogja a Scotia Bank, és azt mondja, hogy a hitelkártya konstrukció lejárt, és ellenében azt mondja, hogy BNPL, tehát hogy ez azt gondolom, hogy tökéletesen bizonyítja azt, hogy ez a trónfosztás, ez itt van, és közeleg. Érdemes ezt a rövid hírünket végigfutni.
Ez olyan, hogy egy banktól leveszem a rossz ügyfüleket, ugye? Vagy egy bank környékéről, akik nem férnek be egyetlen pénzintézetbe sem, mert rossz teljesítők, megbuktak már, elégtelen a teljesítmény, pénzügyi teljesítmény, ezeket halászom le, és adok nekik egy soft megoldást.
Nem pontosan, a saját nem teljesítő ügyfeleiknek kínálnak alternatívát, még érdekesebb. Tetted a Scotia Bankos hitelkártya adósoknak,
az
mondja
az
újrahasznosítja az ügyfeleket BNPL-el, gyakorlatilag lesz ma zöld témánk is. Összekötések bajnoka vagy ma, de abszolút így van, újrahasznosítják a nem teljesítő ügyfeleket.
Akkor viszont menjünk tovább ezzel a
Amazonnal?
Hát nem, akkor meg még a versenybe száll a CBA? Ausztrália?
Kicsit megtévesztő. Nem a magyar CBA, bár egyébként szerintem gyorsan el fog jönni, hogy az élelmiszer szolgáltatók is elkezdenek majd BNPL logikával szolgáltatni. Na, ott jön el majd az igazi baj, amikor...
Hiszen ott van a kártya, ott van a vásárlóknál, a Tesco, az Ocean, a
és CBA, egy poszterminál. Vannak egyébként a Visa és a Mastercard is kínálnak már olyan BNPL, ezt úgy hívják, hogy ami egyébként gyakorlatilag a kevésbé szexi neve a BNPL-nek, hogy point of sale hitelezés. Lehet online is, meg hát gyakorlatilag ez a BNPL, hogy a kibocsátói oldalról a poszterminálra ráhelyezhető egy ilyen installment fizetési, tehát egy ilyen részletfizetési lehetőség, és a poszterminálon eldöntött, hogy te most egyben fizet. Emlékszel erre, egyébként hogy két éve beszéltünk.
Igen.
Csak akkor még nem tudtuk, hogy ez BNPL-nek fogják hívni.
Állva már eldöntetett, hogy legyen majd ott a kasszán.
De azért azt hozzáteszem, hogy az lesz az igazi baj, tehát amíg veszek egy farmert, amit hordok egy évig úgy, hogy kifizetem 3 hónap alatt, hát az is kérdéses, de mondjuk azt gondolom, hogy nem. De amikor megveszem a kenyeret, amit megeszem holnap, és 2 hónap múlva vagy 1 hónap múlva fizetem ki, na az baj. Tehát, hogy az ez probléma.
Az összegeket, és ugye általában bármelyik földrész, vagy bármelyik szolgáltatón $100-tól indul, ugye? És tart akár $1000-ig, és akár 12 hónap is lehet. Tehát egy ilyen nagyon megengedett.
Húzzák szét egyébként.
Időben is, és az összegszerűség.
Igen, hát érdekes. Egyre több beszéltünk el is egy pár adással ezelőtt, hogy egyre több ilyen vélemény jelenik meg, hogy komoly baj van, de hát közben csak ide beszúrom, hogy a Klarna bejelentette néhány nappal ezelőtt, hogy elérték az amerikai piacon a 20 millió, hát hívhatjuk ezt ügyfélnek, a 20 millió ügyfelet, tehát 20 millió egyéni vásárlót, ami iszonyatosan durva, mert nem régen léptek be az amerikai piacra. Tehát, hogy elképesztő.
És ennyien használják már.
Így van. Hát ennyien használták minimum egyszer. És ez ami ebben a durva, hogy ez nem az a fajta felhasználó, aki letölti a Revolut appot.
Ez
és
aktív.
Igen. Hát minimum, egyszer minimum keresett rajta a Klarna. Igen. Amit említettél itt a CBA, Commonwealth Bank of Australia, bevezetett szintén egy BNPL megoldást, 86 ezer ügyfele már fölira, vagy bevezetni készül egy BNPL megoldást. 86 ezer ügyfele nagyon gyorsan, 1-2 hét alatt feliratkozott, és a további maradék 4 milliónak pedig erőteljesen kínálják, nyomják. Egyébként az ausztrál BNPL piac az megér egy külön adást majd később. Megnézzük egy kicsit ezt, aztán, hogyha tényleg tudunk belőle olyan izgalmakat hozni, ami nem csak azért beszélünk róla, mert sok BNPL szolgáltató van, mert egyébként a legfejlettebb BNPL piac úgy globális szinten. Oké, hogy egy egész földrészről beszélünk, de egy néhány 10 milliós társadalomról beszélünk, és iszonyatos keretje van a BNPL szolgáltatóknak. Ugye itt óriás felvásárlásról is, több felvásárlásról beszéltünk az elmúlt időben, és látszik, hogy elkezdtek az inkumbensek is beszállni erre a piacra. Kíváncsian várjuk, hogy egyébként ez Európában mikor fog megtörténni, mert egyelőre Európában nem igazán látunk inkumbenseket ezen a piacon, pedig én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pláne ilyen alacsony hitelkártya penetráció mellett, erről beszéltünk, egy nagyon izgalmas lépés tud lenni.
Mint ahogy a tőzsdére lépés is.
Így van, és folyamatosan foglalkozunk ezzel, tényleg nem tudunk mit csinálni, ha nem akarnánk foglalkozni, sem tudnánk ignorálni ezt a területet, mert hát egyre több IPO-t látunk, ugye talán az egyik legforróbb IPO az elmúlt időben a Wise-nak, a korábbi TransferWise-nak volt az IPO, amikor 8 milliárd dolláros piaci kapitalizáció mellett lépett piacra. Ez a téma önmagában a Wise 8 milliárd dolláros piaci kapitalizációja megint csak külön megérne egy hosszú sztorit. Mindig, amikor a Hawaii szóba kerül, itt nosztalgikusan felemlegetjük, emlékszel, lassan 6 év az egyébként első, azzal kezdtük az első találkozásunkat, és gyakorlatilag az az érdekes, hogy ebben az évben, vagy talán a rákövetkező évben a Wise már nyereséges volt. A Revolut a mai napig nem nyereséges, és ennek a többszöröse értéken von be, tehát több 10 milliárd eurós értékelésen von be tőkét. A Wise meg piacra lépett 8 milliárdon, ami azt jelenti, hogy ez valóban mindenkinek egy jó befektetés, hiszen egy normálisan értékelt osztaléktermelő képességgel rendelkező vállalatról van szó, szemben nem véletlenül nincsenek tőzsdén még egyébként ezek a típusú cégek. És akkor amiről ez a mostani hírünk szól, az az, hogy ugye írtunk erről egyébként a cikkünkben is, amikor erről hírt adtunk, hogy tőzsdére lépett a Wise, és a londoni tőzsdét választották, de bent volt a lehetőségek között, vagyis a top 2-ben a végén bent maradt az amerikai tőzsdére lépés lehetősége is. Végül is Anglia mellett döntöttek, most viszont egy speciális megoldással beléptek az amerikai részvénypiacra is, olyan módon, hogy gyakorlatilag egy ilyen dollárban denominált értékpapírba átcsomagolják az angol font alapú részvényüket, és azt vezetik be, vagy azt teszik elérhetővé amerikai tőzsdén nyitvatartási időben dollárban denominálva az amerikai befektetők számára. Ez egy kedvelt gyakorlat egyébként, az a lényeg, hogy nem kell két részvénysorozatot két devizában denominálva.
Ezt mondtad is, mikor ezt felvetettem annak idején, megkérdeztem, hogy miért most Brexit, de én miért a királyságban, akkor ezt mondtad, hogy úgyis tök mindegy, előbb-utóbb ott veszel részvényt, ahol akarsz, hozzáférhető, hát most akkor így ez van. Megtörtént.
Érdekesség egyébként, csak egy nagyon rövid magyar kitekintés, hogy a Magyar Telekomnak részvényei ugyanígy egyébként jelen vannak az amerikai tőzsdén, hogy nincs dollár alapú részvényük, forint alapú részvényük van ugye a Béten, az egyik legnagyobb blue chip, viszont az amerikai piacon is elérhetővé tették ezt a részvényt dollárba átcsomagolva.
Zöld pénzügyi podcast. Ugye ez nagyon
izgalmas. Nem probléma egyébként, hogy ezt a két témát a végére hagytuk, mert ugye a héten elindult ugyanígy a Trend FM-en a kripto és a zöld adásunk. Az egyik ugye blockchain percek, fintech világa blockchain percek címmel szerda délelőtt, a másik pedig szorosan utána zöld pénzügyi percek címmel. Úgyhogy egyébként ott ennek a két témának részletesen minden héten szállunk egy 12-15 percet témánként. De azért hoztam ide is egy-két ilyen témát, mert itt a műsort, ezt a két új műsort úgy építjük fel, hogy nagyon alapoktól indulunk, tehát ezzel az abszolút edukatív piacbemutató jelleggel indulunk, úgyhogy ott ilyen hardcore témákról még nem beszélünk. Fenntartható, és hát nem tudom, hogy mi követtük az ő példájukat, vagy
igen,
ők másoltak minket.
De a cím, megdöbbentően hasonló.
Így van, de a NatWest Bank és a Spotify indított Angliában, az Egyesült Királyságban egy zöld podcastot. Erről adtunk hírt itt néhány nappal ezelőtt. Ennek az elsődleges célja nem is, az ő sajtóközleményük szerint nem is feltétlenül a zöld fintekeknek a bemutatása, hanem olyan potenciális KKV-knak, vagy olyan KKV-knak a bemutatása, akik potenciálisan zéró emissziós cégek már most, vagy azzá tudnak válni, és gyakorlatilag így van, mintát akarnak állítani a KKV célközönség elé. Nagyon izgalmas irány. Ami kifejezetten izgalmas benne az, hogy a NatWest is, és a Spotify is két kifejezetten nagy játékos, úgyhogy látszik abszolút ezen a területen is ez a törekvés.
Akkor egy kicsit zsetonozol még nekem, meg velem, mert ebben viszont hardcore vagy nem hardcore, de ez még egy viszonylag friss dolog, ugye főleg a labdarúgásban, ez a kriptoforradalom, az első cég, nekem ezt tetszett a legjobban. Tehát én ilyen zsetonokkal támogathatom tulajdonképpen a csapatomat, vagy a...
Erről egy elég részletes cikket, a szokásosnál hosszabbat és részletesebb cikket hoztunk le, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ezt keresse vissza az elmúlt az utolsó 20-25 cikkben, megtalálható a fintech.hu-n. Arról írtunk, hogy sport területére hogyan szivárok be a kriptó. Az a cikknek a cím, hogy kriptoforradalom a labdarúgásban, úgyhogy bármelyik szóra, hogyha rákeresnek a hallgatók, akkor megtalálják a cikket. Tulajdonképpen elindult egy olyan jelenség, és erre külön szakosodott kriptoszolgáltató, kriptoplatformok vannak már, hogy a sportcsapatoknak, vagy akár nemzeti válogatottaknak egyébként erről is írunk, hogy több portugál válogatottnak például van saját tokenje. Ezek most az idő szűke miatt nagyon leegyszerűsítem, ezek olyanok, mint a játék részvények. Tehát úgy képzeld el, hogy tudsz venni kriptotokent a nem tudom én Barcelona foci csapattól, vagy a foci csapatnak a tokenjét, és ezzel ilyen másodlagosan fontos, de a szurkolóknak nagyon fontos és szívükhez közel álló témákba kapnak beleszólást, például, hogy a következő hazai meccsen mi legyen a gólöröm zene. Például...
Mint egy kis részvényes?
Azért mondom, hogy játék igen, részvény, igen. Hogy olyan...
Így
van, és ami nagyon fontos, hogy ezek nem security tokenek. A security tokenek olyan tokenek vagy zsetonok, tehát kriptók, amik értékpapír jelleggel bírnak, tehát tulajdonrészt megtestesítő tokenek, tehát osztalékot kapsz, az árfolyam változása függ vagy függhet a cég vagy a csapat mögött álló cég teljesítményétől, stb. Itt nem erről van szó, abszolút semmi osztalékfizetés nincsen, tehát tulajdonképpen egy ilyen sportegyesület token megvásárlásával jogot veszel arra, hogy beleszóljál a klubnak a szurkolói életébe. Ami nagyon izgalmas, hogy például a Messi átigazolásánál, ami most eléggé ugye felbolygatta itt a nyáron az állóvizet a foci világában, még magát Messit is szurkolói tokenekkel fizette ki az új csapata, részben persze, kapott tehát az aláírási pénzének egy részét, és ha jól emlékszem, akkor több mint az 50%-át szurkolói tokenben fizette ki, és ami nagyon izgalmas, hogy az átigazolás hírére noha nem függ gazdasági eredménytől és semmiféle eredménytől az árfolyama ezeknek a tokeneknek, mert nem lesz jobb a játékosoknak pénzügyileg, hogyha a csapat jól teljesít, vagy jön egy nagyszerű játékos, 140%-ot ugrott az árfolyam, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, és erre kibocsátottak új tokeneket ennek a hírnek a kezdetén a csapat oldaláról, gyakorlatilag a Messi átigazolását 100% fölötti arányban fedezték a szurkolói tokenekkel. Tehát, hogy egy ilyen elképesztő jelenség kezdett elindulni, úgyhogy szurkolói tokenek, érdemes ránézni a cikkünkre, és egyébként erre nem jutott már idő, de kripto és fenntarthatóság találkozása, erről is az e-heti cikkünk talán hétfői vagy keddi. Mocsarakat lehet finanszírozni, de ami,
ne legyen lakópark.
Amit így van, hogy ne legyünk ennyire sarkosak, azt mondom, hogy az erdőirtások megakadályozását lehet finanszírozni, vagy is lehet finanszírozni token vásárlással. Erről is lehoztunk egy hosszabb elemzést. Szerintem ez egy új korszakot tud elhozni egyébként a fenntartható pénzügyek világában.
Jó, a zsetonokról, tokenekről fogunk még beszélgetni. Az érdekességek, a cikkek a fintech.hu-n, jövő héten Fintech világa. Szuppán Márton Pík, köszönöm szépen!